milliárd forinttal támogatja az állam az evangélikus egyház intézményeinek felújítását, újjaképítését. Kiderült, az MSZP-től kapta a hamis bajai videót a hvg.hu, a frakció kommunikációs igazgatója lemondott. Lekapcsolták az utolsó analóg tévéadókat, az átállás több mint 570 ezer háztartást érintett. A híradót látják, jó estét kívánok! Határozatlan időre befagyasztaná a Fidesz a földgáz rendszerhasználati és egyetemes szolgáltatási díjait. Ezt a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa jelentette be. Németh Szilárd elmondta, erre azért van szükség, mert a szolgáltatók alacsonyabb fogyasztás esetén ennek a díjnak az emelésével trükköztek, így biztosítva a magas bevételeket.
A szolgáltatók azt csináltak, amit akartak, ha kevesebb a fogyasztás, akkor majd drágában adjuk, és akkor is megmaradnak a pénzüknél. Én azt javaslom egy törvényjavaslatomban, hogy ezt a passzust, ezt határozatlan időre függesszük föl, és semmi se veszélyeztesse a rezsicsökkentés politikáját.
Az egyházaknak juttatott minden támogatás, az utolsó fillérig az valójában a magyar embereknek juttatott pénz és támogatás, mondta Orbán Viktor, miután aláírta a Magyarországi Evangélikus Egyházzal azt a megállapodást, amely értelmében az állam 5 milliárd forinttal támogatja az egyház intézményeinek felújítását, újjaképítését.
Hogy a püspökiktatáskor ki kellett bontani itt ezeken a helyeken a padlózatot, azért, hogy cementből vagy betonból oda pogácsákat nyomjanak bele, nehogy az itt jelenlevő nagy tömegű embertől beszakadjon.
Mint egy hullámvasút, úgy néz ki a padló a győri evangélikus templomban. János Attila lelkész azt mondja, az épület alul a Rába folyó évek alatt egyszerűen kimosta a talajt. A templomot és az iskola omladozó épületét is felújíthatja, és tornacsarnokot is építhet Győrben az evangélikus egyház. A beruházáshoz szükséges 5 milliárdos állami támogatásról a budapesti Deák téri evangélikus gimnáziumban írtak alá megállapodást.
Többek között új óvoda, kollégium és tornacsarnok építését és a szeretetház bővítését jelenti. Tehát a kisgyermekektől az idősekig minden nemzedék nyertese lehet ennek a nagyívű projektnek. Nem véletlenül a győri pedagógus oldalra fakadtak örömükben.
Az aláíráson Orbán Viktor az állam és az egyház közjó érdekében való együttműködését szorgalmazta.
A magyar nemzet akkor volt erős és büszke, amikor az állam és az egyház között jó kapcsolat állt fönn.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a mindenkori magyar államnak alkotmányos kötelezettsége azon dolgozni, hogy miközben tiszteletben tartja az állam és az egyház különállóságát, aközben a közjó és a közösségi célok érdekében erősíti az állam és az egyház közötti együttműködést.
Az egyházaknak juttatott minden támogatás az utolsó fillérig, az valójában a magyar embereknek juttatott pénz és támogatás, mert mindenki tudja azt, hogy ebből a pénzből az egyházi iskolákban tudás lesz, a szociális intézményekben pedig gondoskodó szeretet.
Az evangélikusok által országszerte működtetett iskolák, szeretetházak, kollégiumok felújítása, megépítése az evangélikus egyház születésének 500. évfordulójára, 2017-re fejeződik be.
Megalakult a Reformáció Emlékbizottság, az állam és a protestáns egyházak közös szervezete, jelentette be Balogh Zoltán a reformáció napján tartott Károli Gáspár díj átadásán. Az emberi erőforrások minisztere elmondta, ez a bizottság készíti majd elő a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából 2017-ben tartandó ünnepi rendezvényeket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kultúra, a hit és a tudomány nem szétválaszthatóak. Az egyház, zene, történet és kultúra kutatók közül hárman vehették át a nívós díjat, amelyet Balogh Zoltán és Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára adott át. Bethlen Gábor erdélyi nagyfejedelem trónra lépésének 400. évfordulójára emlékeztek Nagyváradon a reformáció napján. Kerekes József református lelkipásztor beszédében kiemelte, Erdély aranykorát élte Bethlen uralkodása alatt, aki nem csak a magyar nemzet, hanem más népek számára is maradandót alkotott. Románok számára a szentírást fordította le, szlovákok számára a könyvkiadást támogatta, számos iskolát, intézményt is létesített. Köztéri szobrát Nagyváradon 2003-ban avatták fel, azóta minden évben október 31-én a reformáció napján megkoszorúzzák. Akár radikálisabb eszközökkel is készek érvényt szerezni a székelyek autonómia törekvéseiknek, ha a román kormány nem veszi figyelembe nagy meneteléssel a kinyilvánított akaratukat, mondta erdélyi magyar pártok vezetői. Amellett, hogy Bukarestbe vagy ha kell Brüsszelbe is elmennek tiltakozni, a polgári engedetlenségi mozgalmaktól sem riadnak vissza.
Így nézett ki madártávlatból a székelyek nagy menetelése múlt hét vasárnap. A felvonulók elsősorban román nyelvű feliratokat vittek magukkal. Ezeken egyebek mellett az állt, hogy autonómiát akarnak, nem függetlenséget. De nem csak Székelyföldön, hanem a világ 30 városában is tartottak szimpátia tüntetéseket. Budapesten is több ezren vonultak a román nagykövetség elé, hogy így álljanak ki a székely autonómia mellett.
A küzdelem folytatódik.
A törekvéseink nem értek véget a menettel, mondta csütörtökön a menetet szervező Székely Nemzeti Tanács elnöke. Izsák Balázs szerint fontos eredmény lenne, ha Viktor Pont a román miniszterelnök betartaná az ígéretét, és a román alkotmánynak, valamint az európai normáknak megfelelő választ adna kiáltványukra, amelyben autonómiát követelnek a székelyeknek.
A román kormány nem hajlandó párbeszédet folytatni, és úgy gondolják, hogy a mellőzése a székely törekvésnek, az elhallgatása az minket elfáraszt, vagy kifulladt, és kevésbé leszünk aktívak, akkor tévednek.
Tőkés László, európai parlamenti képviselő, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint, ha a román kormánnyal kezdeményezett párbeszéd nem vezet eredményre, akkor további tüntetéseket szerveznek, ha kell, Bukarestben vagy akár Brüsszelben.
Amennyiben szükséges, akkor nem szabad hagynunk magunkat, tovább kell lépnünk a fokozatosság elve szerint, tovább kell lépnünk Bukarest, illetve Brüsszel felé.
A Magyar Polgári Párt elnöke radikálisabb lépéseket, így például a polgári engedetlenséget, sőt még Székelyföld határainak lezárását is elképzelhetőnek tartja, ha a román kormány ezúttal sem méltatja válaszra petíciójukat.
Remélem, hogy megérti a román hatalom, hogy kifizetődőbb tárgyalásos úton ezeket a kérdéseket megoldani, mint sem a polgári engedetlenség különböző eszközeihez nyúljunk a későbbiekben.
A békemenetek és a székelyek nagy menetelésével párhuzamos magyarországi szimpátia tüntetések egyik szervezője a Civil Összefogás Fórum volt. Szóvivőjük bejelentette, a jövő héten eljuttatják az Európai Unió szakbizottságához azt a petíciót, amelyben azt kérik az illetékesektől, vizsgálják meg, milyen eszközök vannak arra, hogy a székelyek is maradéktalanul gyakorolhassák emberi jogaikat.
Át fogjuk adni a román nagykövetségnek is, nem akarunk zsákba macskát árulni. Reméljük, hogy erre már olyan válaszokat kapunk, amelyek meg fogják alapozni a további lépéseinket.
A székely autonómiáért tartott felvonulás szervezői azt mondták, a közeljövő fő feladatai, hogy még erősebbé tegyék a székely közösség összetartozását, és a nemzetközi fórumokon is bemutassák a székelyek önállóságért folytatott küzdelmét.
Felszólította a Marosvásárhelyi rendőrség a Magyar Polgári Pártot és az Erdélyi Magyar Néppártot, hogy távolítsa el a Marosvásárhelyi székházáról a székely zászlót. A hatóság a reklámokra vonatkozó jogszabállyal indokolta döntését. A rendőrség arra a kérdésre, hogy miért számít reklámnak a székely lobogó, azt válaszolta, hogy amíg Székelyföld nem szerepel a román közigazgatási törvényben, addig a székely zászlót reklámnak minősítik, és az arra vonatkozó szabályokat tekintik érvényesnek. A rendőrség azt is közölte, ha 48 órán belül nem tesznek eleget a felszólításnak, a pártok akár 50 ezer lej, vagyis akár 3,5 millió forintnyi bírságra is számíthatnak. Közös nyilatkozatban álltak ki az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése mellett a visegrádi négyek külügyminiszterei. A magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák külügyi tárcavezetők a Gödöllői királyi kastélyban találkoztak, ahová meghívták az Unióba készülő 6 nyugat-balkáni ország külügyminisztereit, valamint az Európai Bizottság bővítési biztosát is. Délután csatlakozott hozzájuk a közép-európai kezdeményezés 18 országának külügyminisztere. Velük áttekintették a KEK csaknem negyed század alatt elért eredményeit, az EU bővítésének kérdéseit és a nyugat-balkáni helyzetet. Martonyi János azt mondta, a visegrádi négyek felelőssége a nyugat-balkáni országok uniós integrációjának elősegítése, ezért a csatlakozáshoz minden támogatásra számítanak.
Visegrádnak egy alapvető érdeke geopolitikai, gazdasági, történelmi, kulturális okokból, hogy a nyugat-balkáni bővítés menjen előre. Magyarországnak meg különösen érdeke, hiszen itt van rögtön Szerbia szomszédunkba.
Lemondott az MSZP frakció kommunikációs igazgatója, miután elismerte, hogy ő adta át a bajai videót a hvg.hu munkatársainak. Déri Balázs ugyanakkor azt állítja, a felvétel átadásáról senki nem tájékoztatott a pártban. Török Zsolt, a szocialisták szóvivője még kedden, egy nappal a kommunikációs igazgatójuk lemondása előtt is tagadta, hogy tőlük került a hamis videó az internetes laphoz.
Csak őszintén, ezt a megjegyzést írta az MSZP szóvivője még kedden internetes közösségi oldalán az ATV-ben vele készült interjúhoz. Török Zsolt a keddesti adásban arról beszélt, hogy nem a szocialisták rendelték meg a hamis, bajai videót. Nincs közük az elkészítéséhez, és nem ők adták a felvételt a hvg.hu-nak. Török Zsolt erről egy nappal azután beszélt, hogy Kőrös Gusztáv, a hamis videó egyik készítője, nyilvánosan is azt mondta, egy MSZP-s politikus a párt sporttagozatának alelnöke rendelte meg tőlük a felvételt.
Ezt nem kellett volna megcsinálni, ezt a mocskos, undorító kis... Bocsánat, de gerinctelen dolgot csinált.
Körös Gusztáv, akinek a videó ügy miatt kellett kilépni a Gyurcsány Ferenc pártjából, arról is beszélt hétfőn. Szerinte kizárt, hogy a felvétel megrendelése Király György magánakciója volt. Mivel úgy tudja, Király György telefonon jelezte Mesterházi Attilának, hogy elkészült a videó.
Ha egy magánakcióról beszélünk, akkor nem viszi be a pártházba, nem mutassa meg a kabinetvezetőnek, nem hívja fel a pártelnököt. Én úgy gondolom, véleményem szerint ez egy szándékosan kitervezett. Ez mögött szerintem 100% ott van az MSZP.
Kedden a Hír TV-ben Körös Gusztáv azt is hozzátette, bár nekik azt ígérte a szocialista megrendelő, hogy csak zárt körben használják a videót, szerint az MSZP-ben már akkor tudták, hogy nyilvánosságra fogják hozni a felvételt.
Szándékosan kiment a nyilvánosságra.
A hamis bajai videó két nappal azután került fel a hvg.hu-ra, hogy az MSZP székházába került. Azzal a címmel jelentették meg, hogy itt a bizonyíték a csalásra. Az akkori főszerkesztő, Gavra Gábor a 444.hu-nak azt mondta, a videót olyan forrásból kapták, aminek hitelességében nem volt okuk kételkedni.
Nem miattuk oda a HVG-nek.
Keddeste Török Zsolt az ATV-nek adott interjúban, amiről az interneten azt írta, csak őszintén, egyértelműen cáfolta, hogy a hvg.hu a szocialistáktól kapta volna a videót.
Nem miattuk oda a HVG-nek.
Déri Balástól, az MSZP frakció kommunikációs igazgatójától október 17-én vette át a videót Gavra Gábor. Ezt szerdán kora este közölte a HVG kiadója. Azt írták, telefonon keresték meg a főszerkesztőt a szocialisták. A lap szerint a korábbi főszerkesztőnek nem volt tudomása arról, hogy a felvétel, ahogy írják, manipuláció eredménye. Gavra Gábor a videó eredetiségét nem ellenőrizte. A szerda esti híradóban azt is bemondtuk, információink szerint a hvg.hu akkori főszerkesztője egy kollégájával személyesen ment be az MSZP székházába. Néhány órával később szerdán négyen lemondott Déri Balázs, az MSZP kommunikációs igazgatója. Közleményében elismerte, hogy ő adta át a felvételt a hvg.hu munkatársainak. Állítása szerint erről az MSZP-ben senkit nem tájékoztatott, és ő nem tudta, hogy manipulált felvételről van szó. Kerestük az MSZP-t, hogy a pártszékházon belül kitől kapta meg a hamis bajai videót Déri Balázs. Azt is szerettük volna megkérdezni, életszerű-e, hogy a saját bevallásuk szerint legszervezettebb ellenzéki pártnál az MSZP frakció kommunikációs igazgatója úgy adta át a hvg.hu-nak a videófelvételt, hogy arról sem akkor, sem az azóta eltelt két hétben nem tájékoztatta Török Zsolt szóvivőt és Mesterházi Attila elnök frakcióvezetőt. A szocialista párt sajtóosztályán azt mondták, nem nyilatkoznak.
Hát én ezeket nem tudom.
Ezt mondta Korózs Lajos reggel az ATV-ben. Az MSZP elnökségi tagjától azt kérdezték, szerinte lehetséges-e, hogy a pártban nem tudták, hogy, ahogy a műsorvezető fogalmazott, Mesterházi Attila jobb keze adta oda a felvételt a hvg.hu-nak.
Nézze, hát itt folyik egy nagyon kemény csata. Elkezdődött a politikai kampány a jövő évi választások előtt. Én úgy látom, hogy... itt a csatában most néhány tisztet veszít éppen a baloldal.
Hamis bajai videó miatt eddig csak Déri Balázs kommunikációs igazgató mondott le az MSZP-ben. Korózs Lajos nem egy, hanem néhány tisztről beszél, akiket éppen elveszít a baloldal. Azt is szeretnénk megtudni a szocialistáktól, melyik tiszteket veszítheti még el a baloldal.
Az Együtt PM elítéli, hogy a szocialisták előbb tagadták, hogy közük lenne az elhíresült bajai videóhoz, majd kiderült, a párt kommunikációs igazgatója adta át a felvételt a hvg.hu-nak. Jávor Benedek, a szövetség társelnöke szerint az ilyen ügyekben egyenesen kell beszélni. A Jobbik szerint a teljes MSZP vezetésének illene levonnia a következtetéseket. Novák előtt alelnök szerint ilyen szintű hamisítás felső jóváhagyás nélkül nem valósulhatott volna meg. A demokratikus koalíció továbbra is tartja, hogy szolidaritást kell vállalni az MSZP-vel, mondta Gréci Zsolt. Egyre jobban ráég a különböző baloldali erőkre a bajai videóhamisítási botrány, mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter arra is figyelmeztetett, a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció szerepe továbbra is tisztázatlan a bajai videóügyben. A Fidesz arra kíváncsi, mit ígért a demokratikus koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc homályos globális pénzügyi köröknek az anyagi támogatásért cserébe, közölte a kormánypárt szóvivője a Heti Válaszban megjelent cikkre hivatkozva. A Heti Lap szerint Gyurcsány Ferenc cégcsoportját 2010 áprilisa óta csak nem 40 külföldi feladatra szerződtették. A megbízók között van Soros György alapítványa is. Hoppá Péter hozzátette, az Együtt PM szövetséget vezető Bajnai Gordon körüli alapítványokat, egyesületeket és blogokat szintén Soros György körei pénzelik, de most kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc mögött is ezek a spekulatív pénzügyi körök állnak támogatóként.
Gyurcsány Ferenc mostanában Soros pénzeiből próbálja támadni saját vetélytársait is, egyebek mellett például az MSZP-t. Tehát a személyes hatalmi, ambíciós és a személyes hatalmi harc különböző ütközeteiben Soros pénzek állnak a háttérben.
Garázdaság gyanújával eljárás indult a Clark Ádám téri szobordöntés ügyében, közölte a rendőrség. Az eljárást egy magánszemély kezdeményezte, aki Kónya Pétert, a Szolidaritás társelnökét is feljelentette felbújtás miatt. A Magyar Szolidaritás Mozgalom szeptember 29-i demonstrációja végén lelepleztek egy Orbán Viktor miniszterelnököt ábrázoló Hungarocell szobrot. Ezt aktivisták ledöntötték, majd a tömeg a Lánchídon át a Terrorháza múzeumhoz vitte a feldarabolt szobrot, ahol a maradványokat felállították. Elkészült, de egyelőre nem lép életbe a kormány devizahiteles mentőcsomagja, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály kiemelte, a kérdést gazdaságilag csak a jogi feltételek tisztázása után lehet rendezni, az utóbbi időben pedig az ellentétes bírói döntések nyomán jogi bizonytalanság alakult ki. A miniszter szerint további szakmai megbeszélésekre van szükség. Ezért a kormány konzultációt kezd a gazdasági szereplőkkel és a devizahitelesekkel. Varga Mihály kiemelte, a kabinetnek továbbra is az a célja, hogy a devizahitel, mint pénzpiaci termék szűnjön meg, másrészt a forinthitelesek ne járjanak rosszabbul, mint a devizaadósok.
Hiába hoz a kormány, vagy hozna a kormány egy jó szakmai, gazdaságilag megalapozott döntést, amely figyelembe veszi a központi költségvetés az állam terviselő képességét, figyelembe veszi a bankok működő képességét, figyelembe veszi az ügyfelek érdekeit, hogyha egyébként a következő hetekben vagy hónapokban olyan jellegű döntés születhet a bíróságok részéről, amely után támadhatóvá teszi mondjuk a kormánynak a döntését, akkor nem végeztünk semmilyen munkát el.
Négy napos rendezvény sorozattal november 7-én nyitja meg kapuit újra az Erkel Színház. A magyar zeneszerző és karmester Erkel Ferenc nevét viselő intézményt 1,7 milliárd forintból újították fel. A nyitó gálaesten magyar operákból csendülnek fel részletek, és M. Tóth Géza a Magyar Opera Játszás története című filmjét is levetítik. Ókovács Szilveszter, az Erkel Színház főigazgatója azt mondta, a legfontosabb esemény a november 9-i első magyar opera bemutató lesz. Délutántól már csak digitális adás érhető el Magyarországon. Az átállás több mint 570 ezer háztartást érintett, közülük 135 ezer rászoruló család kapott támogatást a digitális eszközök beszerzéséhez és beszereléséhez.
Egy éve Barcson kezdődött a digitális átállás. Az országban elsőként itt kapcsolták le az analóg műsorszórást. Az első ütemben 14 megyében szűnt meg a földfelszíni sugárzás. Ekkor, július 31-én már a közmédia gyártóbázisán, ebben a vezérlőben kapcsolták át a földfelszíni adást analógról digitálisra.
Ezzel az analóg adásnak vége lesz.
A digitális átállás Európai Uniós kötelezettség. Most az első ütemben kimaradt északkeleti és a dél-dunántúli megyékben szűnt meg végleg az analóg vétel.
Aki továbbra sem állt át a digitális adások vételére, az nem fog tudni televíziózni. Azok, akik nem álltak át, azok a képernyőjükön még 3 napig egy figyelmeztető üzenetet fognak látni. Itt tájékoztatjuk őket arról, hogy hová fordulhatnak segítségért, illetve mit kell tenniük ahhoz, hogy továbbra is ingyenesen tudjanak televíziózni.
Jelerősséget mérnek a tévészerelők Pécsett, a digitális egységet az utolsók között szerelték be ennél a háznál.
Most fogjuk az antennát majd kintre felszerelni, át fogjuk fúrni valószínű, hogy az ablaktokot, és akkor behúzzuk a coax kábelt ugye az antennától.
Vadász Csaba ingyen kapta meg a digitális vételre alkalmas technikát.
Az önkormányzattól igényeltem, és valójában a maximális segítséget megadták.
Az átállás mintegy 570 000 háztartást érintett, közülük több mint 130 000 nem tudták megvenni a szükséges dekódert, nekik a médiahatóság segített.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság első számú célkitűzése az volt, hogy minden háztartás számára egyenlő eséllyel biztosítsuk a hozzáférést a modern technológiához. Ennek keretében a rászorult háztartások részére egy támogatási programot indítottunk.
A médiahatóság továbbra is segítséget nyújt a rászorulóknak. Még 30 napig lehet igényelni a digitális adás vételére alkalmas berendezéseket és segítséget azok beszerelésében.
A híradó véget ért, a sporthírek után az időjárás jelentés következik. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!